Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor minden kedden este 8-tól a Híradó után.
A műsor támogatója a Székelyudvarhelyi Hanga üzlet, elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója.
Hölgyeim és uraim, több hallgatónk kérésére és jelzésére ma megismételjük a Grossmann Péter világhírű zongoraművésszel készített és 2017. március 11-én élőben sugárzott beszélgetésünket.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál az adás szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Az adás mai tartalmából. Aligha van olyan ember, aki ne gondolkozott volna el azon, hogy miképpen fog hangzani a jövő zenéje, vajon unokáink milyen aktuális zenei trendekre fognak táncolni, mozogni a szórakozó helyeken, vagy esetleg milyen az ősrégi hip-hop alapjaira épülő elektronikus zenék fognak szólni a 10. generációs zenelejátszójukon. Mai adásunkban többek között az elmondottakra keressük a választ a ma Németországban élő világhírű zongoraművésszel, Grossmann Péter dalkísérővel. Témánk a jövő zenéje. Tisztelettel köszöntöm a Digitális Világ mikrofonja előtt Grossmann Péter világhírű zongoristát. Péter, köszönjük, hogy Marosvásárhelyre utaztál azért, hogy eleget tegyél a meghívásunknak.
Köszönöm, kedves Tibor, üdvözöllek téged, szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, szeretettel. Igen, Marosvásárhelyre kis megállóval érkeztem, Szalontán voltam, ahol részt vettem az Arany János 200. születésnapját ünneplő szavaló versenyen, ahol hát nyertem is egy első díjat, egy versen, amit talán idő lesz arra, hogy el is mondjak itt az adásban.
Hát erre, Péter, mindenképpen időt fogunk szakítani. Na most, mielőtt elkezdjük a beszélgetést, felsorolom az adás a Digitális Világ ma esti elérhetőségeit. Elektronikus levélcímünk a digitalisvilag@marosvasarhelyiradio.ro. Facebookon is várjuk a jelentkezéseket. Ez a cím a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagy Bodó Tibor. Péter, nem először vagy a Marosvásárhelyi Rádió és az adás vendége, megkérlek azonban arra, hogy meséld el nekünk, hogy hol kezdődik a te történeted.
Az én történetem mondjuk születésem után elkezdődik, nem rögtön, de egy 4 évvel mondjuk így, amikor elkezdtem zongorán megpróbálni lejátszani, kipötyögtetni azt, amit az utcán hallottam. És hát szüleim mesélték, hogy igen, ez a klimpírozás, kalimpálás nem is volt olyan kellemetlen, erre figyeltek föl. És szóval így indult be az, hogy én tulajdonképpen a zenével és a hallás érzékelésével, hallásnak mint funkciónak való érzékelésével indultam be. És ezzel aztán ilyen értelemben ez egy fontos lépés volt, mondjuk hát lépés, amit egy kisgyerek ösztönösen megtesz, ugyanis a zeneiskolában, a művészetiskolában, ahova aztán 7 éves koromban felvettek, ott is elsősorban a hallást, elsősorban a tiszta éneklést fejlesztették Kodály Zoltán szellemében. Hát így indultam meg. Aztán, ami következett, a szavalás, az a versmondás, ennek szeretete, az hát az egy pár évvel azután lett, azután indult meg egy tulajdonképpen családi ösztönzése azáltal, hogy van egy nagyon tehetséges unokatestvérem, aki gyönyörűen szavalt, és én nekem annyira imponált, hogy én megpróbáltam őt utánozni, és aztán lassan-lassan saját magam is csináltam.
Péter, azt hiszem nyugodtan kijelenthetjük, hogy a digitális világ a 20. század elején még teljesen ismeretlen fogalom volt. Te mikor találkoztál először a modern technika vívmányaival?
Hát a modern technika vívmányaival még a digitális világ megszületés előtt természetesen úgy találkoztam, ahogy mindenki, a kommunikációs eszközök, családi házakban való betörésével. Az én gyermekkoromban még nem volt mindenkinek telefonja például a városban, de mink elég későn, nem az elsők között vezettük be a telefont. Ez volt az első, mondjuk, hát az, hogy beszélhettünk egymással távolságban, na és aztán utána persze jöttek a zenészséggel és szavalással egybejáró hangfelvételek. És ezek voltak azok, amelyek aztán tulajdonképpen az én belépésemet jelentették először a technika, a hangrögzítés világába, és később pedig aztán ezek által súroltam, mondjam úgy, a digitális világ határait is.
Napjainkban nagyon sokan még idegenkednek a technikai újdonságoktól, illetve a kütyük használatától. Milyen szerepet játszottak életedben az először a csak hangot, de később képet is sugárzó médiák?
A hangot sugárzó médiák elsősorban azt jelentették számomra, hogy megismertettek azzal, hogy hogyan is szól az én hangom, hogyha nem abban a pillanatban beszélem, hanem visszahallgatom. Ez azért volt fontos, mert később aztán az én zongoratanulmányaim alatt alatt mesterem Halmos György ösztökélésére állandóan magnóznunk kellett. Ő ezt mondta, magnózzatok, vegyétek föl saját magatokat, hallgassátok vissza saját magatokat. Ezáltal tudtuk a legjobban kontrollálni és megítélni azt is, hogy mit csinálunk. Azt még kiemelném mondjuk, és ez kapcsolatban avval, hogy aztán hogyan fejlődött a felvétel technika, hogy az én első élményem az én saját hangom visszahallgatásával az egy döbbenet volt. Kisiskolás koromban a Bolyaiban, középiskolában volt egy iskolai szünetben, egy iskolai adás, amelyben egyszer én is megszólaltam, és hát én azt mondtam, hogy ez nem én vagyok, ez a gép. És hát ez tényleg a gép is volt, és hogy ez mennyire igaz, ezt a később derült ki, amikor egyre tökéletesebb lett a hangnak a felvevése, a hangnak a visszaadása, tehát a visszasugárzása, és erre egy egészen röviden elmondanék egy kis történetet Enrico Caruso-val, ugye hát az az éneklés Liszt Ferencje volt, és én hallottam egy régi felvételét, amit még valamikor Tölcsérrel készítettek, ahol hát az ő hangjának a csodálatos szépségét sejteni lehetett, a zenekar úgy szólt, mint egy harmonika szólású fúvós és vonós hangszerek egybe olvadása. Hát ez volt, és akkor egyszer csak megjelenik egy CD, amelyikkel Enrico Caruso-val, mint szólista feltüzet, és kíséri a bécsi filharmonikus zenekar. Hát ez már feltűnt, tehát akkor a bécsi filharmonikus zenekar még nem kísérte Caruso-t, még talán nem is létezett abban a formájában. Megvettem a CD-t, és hát az is egy döbbenet volt, csak az egy más irányban. Ugyanis a Caruso hangja minden színében csodálatosan zengett, tehát egy tényleg hátborzongató élmény volt, vagy libabőröző élmény volt, de aztán még ehhez hozzájött, hogy a zenekar még kísért, az már nem volt ez a fúvós, vonós zenekar, hanem ez a bécsi filharmonikus zenekara volt, teljes pompájában, együtt lélegezve Caruso-val. Ez a digitális világnak, a digitalizálásnak, a komputer hatalmának, a komputer képességének volt a tükre. Hogy képesek voltak arra, hogy Caruso-nak a hangja alá bejátsszák a bécsi filharmonikusok játékát, úgy, mintha akkor ott Caruso-t, a csodálatos hangot, ami most már teljes szépségében özönlött, örjünk be, hallgattuk, hogy úgy mondjam, ez lehetővé vált. Volt egy másik vívmánya is ennek a technikának, ami mondjuk nem volt annyira döbbenetes, de azért az is érdekes volt, hogy Bartók Béla zongorázását látni is lehetett azáltal, hogy a meglévő felvételre, az Allegro Barbarónak a megjelölő Bartók Ártajászhoz hangfelvételére sikerült, hogy kaptak egy filmfelvételt, amit sikerült pontosan úgy szinkronizálni, tehát hogy azon az Allegro Barbarót játszott, hát nem akkor és nem pontosan úgy, ahogy a felvétele, de mégis teljes illúziót keltően látható és hallható ott Bartók Béla. Tehát ezek voltak mondjuk olyan élmények, amelyek számomra az első tényleg hát berobbanásszerű döbbenetet jelentették. És aztán persze következtek az én saját hangfelvételeim, stúdiófelvételeim, amelyeknél először fonotekáltunk, de úgy fonotekáltunk, hogy ollóval vágtuk a szalagot, és aztán ragasztott, nem mi, hanem a hangmérnök, és ragasztották össze a sikerült részeket, azután tehát kivágták, ami nem volt olyan jó, és hát tanulja voltam szédületes teljesítményesek, amikor tényleg hát rezgéseket tudtak összekombinálni hát ennek a mesterségnek a művészei.
Itt vágták ki akkor a violin kulcsot és a basszus kulcsot, igaz? Hogy van ez?
Hát azt nem vághatták ki, mert az már benne volt a játékban, de az minden este, azt tudom, hogy megtörtént az is, hogy kivágtak egyszerre jó részt, és sikerült megtalálni, és sikerült visszaragasztani. Úgyhogy mindenfajta kattanás és mindenfajta zökkenő nélkül úgy szólalt meg a darab, és úgy szólalt meg a játék, mint hogy az tényleg eredetiben is úgy lett volna.
Ha már fonotekálás, vágás, régi vendége vagy tehát a Marosvásárhelyi Rádiónak, milyen talán még gyermekkori emléked fűződnek ehhez az intézményhez?
Hát igen, nekem itt vannak a hangfelvételeim, vannak zongora felvételeim, de tulajdonképpen az én aztán egyre aktívabb versmondásomnak az lett a következménye, hogy Antal Pál az akkori Báb Színháznak a nagy múltú és nagy emlékű rendezője valamilyen módon hallhatott rólam, fölfigyelt rám, és meghívott a rádióba a pioniradásoknak a rádiójátékaihoz, a felvételéhez, hogy sok-sok felvételt készítettem, és közöttük olyanokat is, amikor hát meg abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy például egyszer emlékszem, hogy együtt voltunk Borowski Oszkárral, Tanai Bellával, Kőszegi Margittal, Csorba Andrással, és akkor Borowski Oszkár azt mondta, hogy ennek a gyereknek jó orgánum van. Amit hát én azt mondom, hogy Istenem, hát beszélek én is. Aztán később aztán az éneklésnél kiderül, hogy lehet, hogy igaza volt.
Alig ha van olyan ember, aki ne gondolkozott volna el azon, hogy miképpen fog hangzani a jövő zenéje. Mi a véleményed? Mi a szakember véleménye? Vajon az unokáink milyen aktuális zenei trendekre fognak táncolni, mozogni a szórakozó helyeken? Mondjuk 20-30 év múlva, de lehet nem is kell ilyen sokat mondani.
Hát 20-30 év az tulajdonképpen zenetörténeti szempontból az tulajdonképpen egy csepp a tengerben. De mondjuk, ha azt nézzük, hogy manapság a digitális világ maga és a kommunikáció milyen óriási léptékben halad előre, tehát el lehet képzelni azt is, hogy 20-30 év múlva valami egészen más zenei irányzat fog bejönni, és arra fognak táncolni az ifjak. Viszont van egy másik oldala az egésznek, az énnek egy másik oldala, és pedig az, hogy maga a klasszikus zene is tulajdonképpen tánczeneként indul. Tehát az, ami van úgy ismert, mint a koncerttermek zenéje, az bizony olyan is volt, abban olyan is volt, ami eredetileg tánczene volt, amit aztán a zeneszerzők feldolgoztak és bekomponáltak a mai szemmel nézett komoly zenébe. Gondolok például Bach szvittjeire, ahol az a tulajdonképpen táncoknak a gyűjteménye, vagy aztán Chopinnek a valcei, a keringői, mazurkái, polonézei. Itt is van egy vicces esetem, amikor Halmos György tanárom felkérte az egyik diák tánc Chopin valcer előadását alatt, tehát Chopin valcer játék alatt, az egyik jelenlévő női hallgatót, és táncra perdült vele, és azt szerint itt érte meg a diák játéket, hogy lehetett-e arra Chopin keringőre táncolni. Ugye a Chopin zene az természetesen érzelmekkel telített muzsika, és hát akkor az ember esetleg talán elfelejti azt, hogy van egy táncritmus, amit mindennek a dacára be kell tartani. Azt akarom ezzel elmondani, hogy a tánczene maga tulajdonképpen jelen volt már a komoly zenében is, és ezért én tudom képzelni azt is, hogy a zeneművészet úgy fog tovább fejlődni, és az ízlés is úgy fog tovább fejlődni, hogy valahol a határok olvadozni kezdenek. És ez azt jelenti, hogy talán olyan zenét is hallani fogunk a koncertemben, amelyikben talán a hallgatóság még ki tudja, nem 20-30 év múlva, talán 100 év múlva, még talán tánca is perdül. Van még egy másik aspektus röviden, és hogy az előadó művészek maguk is ma már valahol tisztában vannak ezzel a határ olvadással, és vannak már olyanok, akik tudatosan különféle fajsúlyú, tehát nem muszáj az úgynevezett komoly zene legyen, könnyebbet is felvezetik a műsorukba, és sikerrel csinálják. Hát gondolok itt például Szentpéteri Csillára magyaroknál, akkor gondolok David Garrettre, ez egy tulajdonképpen angolosra szóló, de német hegedűművész, aki még Paganini szerepét is eljátszott egyébként egy filmen, aztán ott a Vanessa Mai. Szóval ezek már azok, akik tulajdonképpen egy kicsit a jövőbe mutatnak, és én úgy nevezném őket, hogy klasszikus popsztárok.
Azt hiszem, hogy ezek szerint az is elképzelhető, hogy az ősrégi hip-hop alapjaira épülő elektronikus zenék fognak szólni a 10. generációs zenelejátszójukon, gondolva megint az unokáinkra.
Hát ez megtörténhet. És most a kérdés csak az, hogy mennyire marad, amiben én hiszek, hogy megmarad, de hogy mennyire erőteljesen fogja ez magát tovább vinni, az, hogy a zene tulajdonképpen a kifejezés, az önkifejezésnek az egyik útja, tehát már az ősember is hangokkal, először artikulátlanokkal, aztán később pedig már egyre fegyelmezettebbekkel adott érzéseinek kifejezést. Tehát én azt hiszem, hogy az elektronikus zene is, és az is, amire esetleg táncolni fogunk, akkor lesz igazán értékes, hogyha a digitalizálás és az elektronizálás az tulajdonképpen valahol mindig tükrözni fogja azt, hogy itt valaki valamit az életről, az emberekről mondani akar.
Időközben Izraelből Huszár Balázs írt az adás Facebook oldalára, olvasom. Üdvözöllek benneteket, jó újra látni és hallgatni Grossman Pétert, jó műsort kívánok mindenkinek. Írja tovább, nagyon jól esik hallani a sok ismerős nevét, városunk, tehát Vásárhely művészi múltját fölidézve, Halmos Gyuri, stb. Köszönjük szépen Balázsnak a kérdését, folytatjuk a digitális világot. Péter, a zene ugye szólt évszázadokkal ezelőtt, és szól ma is, ebben a korban, vagyis a digitális világunkban. Hogyan, miként szólt a zene 100-150 évvel ezelőtt, és hogyan most, ma, 2017 márciusában?
Igen, ez is egy olyan kérdés, amire mondjuk több rétű válasz létezik. Én azzal kezdeném, hogy elsősorban amit írtak, tehát ami szólt, az más volt, de ahogy játszották, az is más volt, és amin játszották, más volt. Tehát egy 150 év előtti zenekarban a hangszerek még másképpen szóltak, mint a maiakban. Visszamennék még messzébbre, tehát visszamennék a 17. században Mozart, és később aztán, 18. században, tehát Mozart, aztán később Beethoven idejében. éve, ahol a hegedű még nem úgy szólt, mint ma, nem beszélve a zongoráról, ami Bach idejében még tulajdonképpen a csembaló volt, és aztán Beethoven idejében, Mozart idejében az úgynevezett kalapács zongora volt. Ezek mind a hangszer ősei, de az ma ismert zenedarabok, amiket ma az itteni, a mai médiákon hallunk, azok akkor mind ezeken a hangszereken szólaltak meg, és ma már van egy olyan folyamat is, egy olyan áramlat is, hogy megpróbálják a régi hangzást felidézni. Itt gondolok például olyan művészekre, akik zongora verseket kalapács zongora játszanak. Itt gondolok például Andreas Steyerre, gondolok Malcolm Fraserre. Én személy szerint egyszer hallottam egy olyan kombinációt, ami nem tetszett, amiben nem értettem egyet, és pedig, hogy kalapács zongorán játszott valaki egy Mozart zongora verset, és a mai hangszereken kísérték. Ez itt egy olyan ellenmondás, egy olyan súrlódás történt, ami nem szolgált se a műnek, se a művésznek, de érdekes dolog. És vannak most már például zeneművészeti főiskolákon, ott Nürnbergben, ahonnan én nyugdíjba mentem, már beindult egy régi zenei, korabeli hangszereket propagáló és tanító, azoknak játszását tanító tanszék. Tehát valahogy tudatosan visszatekintünk a múltba, talán ez, mint mindig, segít ahhoz, hogy megértsük a jelent, és abba bele tudjunk illeszkedni.
Körösi Réka is írt nekünk Amerikából, hogy ismertéged, YouTube-on hallgatja a bejátszásaidat, és talán a koncertjeiden is látott valamelyiken. Köszönjük szépen Rékának a hozzászólását. Péter, itt a Marosvásárhelyi Rádió 3-as stúdiójában van egy zongora. Megkérlek, hogy a következő percekben szólaltasd meg nekünk, de azelőtt kérlek szépen, hogy áruld el a hallgatóknak és nekünk, hogy mit fogsz játszani.
Eljátszom egy Bach korált, aminek az a címe, hogy Jézus életem öröme, németből fordítva. Ez egy átirat, amit egy angol zongorista Myra ezt készített. Dino Lipatti emlékére játszom, aki ezt csodálatosan játszotta, és búcsúként játszotta a halálos betegen az utolsó recitálján.
Várjuk, Péter, akkor megkérlek szépen, hogy játsszál nekünk. Thank you.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Köszönjük szépen a zongorajátékot. Elmondom még egyszer, hogy ma este meghívottam Grossman Péter zongoraművész dalkísérő. Péter, tagadhatatlan az, hogy a zenealkotás terén is forradalmi dolgok történtek.
Igen, hát ez természetesen mindenki számára világossá vált. Elsősorban a 19. század végén és a 20. század elején, amikor a hangnem, a tonalitás elvesztette örök érvényességét, és az atonalitás, a hangnem nélküliség indult be, amelyik tulajdonképpen hát óriási távlatokat nyitott meg, és előkészítette a talajt aztán a zene elektronikus továbbfejlődéséhez, ahol már aztán tényleg egészen szabad és egészen ismeretlen földeken számtotta gép, hogy úgy mondjam. Ami a forradalom, hát az én fiatal koromban annyiban történt meg, tehát annyiban voltam én ennek tanulja, és hallgatója, és játszója, hogy egyre több olyan zenedarab született, amelyeknek az előadásra, tehát az én számomra is újdonságot, és egyben, hát hogy mondjam, felszabadulást is jelentett, mert nem voltam annyira az előadás klasszikus és romantikus szabályaihoz kötve, mint hát az addig és általában játszott darabokban. Tehát gondolok itt például Cornelius Serranónak a Kontraszt című darabjára, amiben úgy éreztem, hogy na most aztán itt igazán kitombolhatom magam. Tehát volt egy mondjuk egy ilyen lelki forradalom is, amikor az ember úgy érezte, hogy bizonyos, nem mondanám békjónak, mert ezek tulajdonképpen a művészet szabályai, a klasszikus zenét így játszani, a romantikus zenét úgy játszani, de egyszer csak ott álltál és szabadon lélegeztél, ordítottál, üvölthettél, meg volt engedve. Most az elektronikus zene, ott pedig hát a gép megszólal, és a gép most már nem úgy szólal meg, mint ahogy megszólalt, amikor az én hangomat visszaadt, hogy az ember attól megdöbben, hanem színe van, hanem érzed, hogy az ember ez, hogy a komp, hogy a zene ez valamit ki akart fejezni. Tehát a forradalom történt a kifejezésben, forradalom történt a hangszínben, de megmaradt, és ezt hiszem és vallom, hogy meg fog maradni addig, ameddig az ember kifejezés akarata él benne, addig a zene ilyen vagy olyan formában, de tovább él. Forradalom mindig lesz, de az alap megmarad.
A klasszikus zene a zongoraművész és a dalkísérő életében mit jelent, mit hozott neked a klasszikus zene?
Azt hozta, amiről az előbb beszéltem, bizonyos szabályokat hozott, amelyek aztán az évek folyamán, és most már, hogy ugye mondjuk kenyerem javát, ahogy mondják, megettem. Számomra azok a szabályok, amelyeket be kell tartani egy mű előadásában, nem csak a mű előadásában szabályok, azok valahol erkölcsi szabályok, és én most kezdek Bach muzsikájához elérkezni, úgy érzem, hogy most érzem, hogy tényleg szól hozzám, és érzem benne azt a hatalmas erkölcsi erőt, amely ebből a zenéből árad. Tehát mondjuk a klasszikus zene ezt nekem meghozta fiatal koromban azáltal, hogy tudtam, hogy vannak határok, tudtam, hogy mondjam, az előadásban is viselkedni kell, és most pedig tudom azt, hogy életre szóló útra valót adott emberségből, életre való szóló útra valót adott tényleg a más szeretetéből, és hát mondjuk talán a hittel is még szorosabban összefűzött. Tehát ez hozta nekem a klasszikus zene.
Már beszéltünk a zeneszerzés és a zenélés jelenkori vívmányairól. Próbáljunk meg egy kicsit beletekinteni a jövőbe is. Hogyan tovább? Mire számíthatunk?
Hát amire számíthatunk, az tulajdonképpen már valahol benne van abban, amiről eddig elmérkedtem, tehát, hogy tulajdonképpen további lehetőségek fognak megélni a kifejezés és a színek terén, tehát az elektronika, a digitalizálás az tovább megy. Ez az egyik rész, tehát, hogy a zenének meg lesz egy bizonyos formai fejlődése, és ugyanakkor pedig azáltal, hogy ma már mondhatni a tényleg az úgynevezett, tehát időzően mondjuk és komoly és könnyű zene között olvadoznak a határok, megtörténhetik az, hogy tényleg egy újabb, olyan világ elé, vagy olyan világba fogunk megérkezni, ahol a zenének tulajdonképpen hát lehet, hogy ősi funkciója fog visszatérni, tehát az embereknek testét és lelkét mozgatni. Tehát táncolni fogunk talán újból a elkövetkező 100 évben. Talán még a koncertteremben is.
Miként lehet összehasonlítani, ha össze lehet egyáltalán hasonlítani a hagyományos zenét a 21. század muzsikájával?
Hát a hagyományos zenét tulajdonképpen a 21. század muzsikájával összehasonlítani csak annyiban lehet, hogy hozzánk szól. Ez az, amit állandóan kihangsúlyozok, hogy a zenének embertől emberre való értéke van, és ez megmarad. Amit én ezt is szintén egy kicsit talán ismételve magamat mondhatok, az, hogy a klasszikus zene és az régi zene mondjuk így, annak a eladásában érvényesülnek a szabályok, érvényes a tempónak az egyöntetűsége, tehát tempóváltozások azok hirtelen állhatnak be, akcilándori, tardándori ritkán történik. Tehát vannak ilyen mondjuk úgy klisék, amelyek az új zenében talán már is egyáltalán hallhatóan nincsenek benne. És hát aztán van egy olyan irányzat viszont, amire szintén föl kell hívnom a figyelmemet, ami megpróbál szintézist teremteni a régi és az új között. Van egy úgynevezett posztmodern irányzat, és ez a posztmodern irányzat megpróbál például visszatérni a melódiához. Mert sokan mondták azt, hogy milyen zene az, amit nem tudok utána énekelni. Mert az az igazság az, hogy tényleg, amikor nónában és decimákban gondolkodunk, és utána pedig egy kis szekund következik, ezt nem tudjuk utána énekelni. Például Pendereckiről tudok ilyesmit mondani, akinek az első műve, amit én hallottam, hát az egy Hiroshima nevezetű, tulajdonképpen egy zajokra komponált darab volt, amit hát a hiroshimai bombatámadás áldozatának az emlékére írt, és azután pedig hallottam egy Bambergben saját oratóriumát dirigálni, amiben egy, mit mondjak, énekelhető zenét lehetett hallani.
Milyen zenét hallgatsz, és milyen zenét játszottál a legszívesebben?
Hát ez attól is függött mindig, hogy éppen mire készültem. Szóval az igazság az, hogy én azt játszottam mindig a legszívesebben, amit éppen játszottam, mert azt valahogy mindig bele kellett hatolnom, meg kellett értenem, és ez az erőfeszítés hozzáfűzött és hozzávezetett az a zenéhez, amit játszottam. De azért volt az életemben olyan, amikor bizonyos szerzőknek súlypontja volt a repertoárban, ez például Schumannal volt, így amikor 1974-ben a Schumann versenyre készültem Cikauban, és hát őt különben is nagyon szerettem, már csak azért is, mert az ő erős irodalmi vénája valahogy a zenei, tehát a muzsikájában is tükröződött azáltal, hogy történeteket lehetett arra kitalálni, történeteket lehetett arra érezni. Tehát ilyen értelemben ő hozzám közel állott. Amit most előbb elmondtam, Bachhoz közeledtem sokat az utóbbi időben, és nagyon szívesen játszom a műveit. És hát azon kívül persze természetesen rengeteg mindent játszottam abban az időben, amikor még aktív zongora kísérő voltam, és akkor aztán keresztül kasul az egész zeneirodalmat tulajdonképpen.
Az internet sok ember számára nagyon sokat jelent. Ha úgy tetszik, sokszor társa magányban, avagy átvezet azokon az órákon, amikkel néha nincs amit kezdenünk.
Igen, hát egy zenésznek természetesen az internet például a YouTube-ot jelenti. Hogy az ember YouTube-ra fölmegy, és akkor olyan előadásokat, és olyan előadó művészeket hallod, akiket talán ma már máshol sehol sem. Vagy ha a rádióban esetleg szerencséje van elkapni őket. Tehát régi felvételeket, amelyek természetesen digitális úton újra vannak fésülve, hogy úgy mondjam, újra vannak színezve, de azért ott a régi nagy egyéniség benne van. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy hát természetesen az internet az kommunikálást is jelent, és hogyha a Facebookon én például találkozom egy másik zenésszel, akivel mondjuk 50 éve nem találkoztam, akkor az egy nagy boldogság.
Floridából írtak Péter nekünk, olvasom. Nagyon jó érzést látni és hallani benneteket Vásárhelyről, Amerikában. Csodálatos. Köszönjük szépen a hozzászólást. Térjünk vissza egy kicsit az internethez. A világháló tehát nem csupán kapcsolattartást jelent, hiszen ezen keresztül el kell ismerjük, kitekintettünk a világba.
Igen, ebben kitekintettünk a világba, tehát kitekintettünk először a múltba, és ugyanakkor pedig kitekintettünk a jövőbe is azáltal, hogy az interneten keresztül például megtudjuk azt, hogy most éppen hol formálódik egy zenekar, hogy most éppen hol készül valami érdekes zenemű, vagy érdekes produkció. Szóval az internet tulajdonképpen óriási lehetőségeket hozott be minden irányba, előre, hátra, oldalra. Úgyhogy én ezt csak üdvözölni tudom, és hát magát a Facebookot is én nem tudom elátkozni, mivel hogy véleményem szerint ez egy olyan portál, ahol az ember azt tesz fel, amit akar, és hogyha nem az történik, amit ő akar, az ő hibája. És ugyanakkor pedig viszont még egyszer mondom, hogy nekem személy szerint sok olyan kapcsolatot hozott ez az oldal, ami régi kapcsolatok felújításához és ezáltal egy kicsi fiatalodáshoz vezetett.
Marosvásárhelynek is megvan a varázsa, mondtad az adás előtt pár perccel. Az élet viszont téged másfele sodort. Mennyire és mikor hiányzott a legjobban a marosparti város, Marosvásárhely?
Hát ez furcsa lesz, tulajdonképpen Marosvásárhely nekem akkor hiányzott a legjobban, amikor még itt éltem Romániában, de már nem laktam Marosvásárhelyen. Mert nekem olyan emlékeim vannak ezzel a várossal, amelyek nem csak emberileg, hanem művészileg is hogy mondjam, természetesen a gyereknek a művészi felfogásával egybekötve fűznek. Tehát én tanulja voltam a Székely Színház csodálatos előadásainak. Én hallottam a Kultúrpalotában, amikor még hát ott színház és koncertterem együttműködött. Egészen nagy művészeknek, az olyan művészek jöttek el, akikről később aztán megtudtam, hogy ezek tényleg egész nagyok. Például Monique de la Boucherie, egy kiváló francia zongora művésznő, Jakov Zak, egy nemzetközileg elismert nagy zongoros. Ezek mind voltak Vásárhelyen. Úgyhogy nekem, amikor elkerültem Vásárhelyre, akkor volt egy ilyen érzésem, de nem sokáig tartott, mert aztán én megkaptam Kolozsváron és Bukarestben azt, amit kerestem, akartam, de volt egy helyi kolorit, volt egy kötődés ahhoz, ami engem beindított. Tehát már csak a Székely Színházra gondolom, az én első színházi élményeimre, vagy a Filharmóniának az maradandó emlékű koncertjeire, az én első zenekari fellépésem, ami itt történt a Kultúrpalotában. Szóval ezek nekem Vásárhelyet mindig úgy zárják a szívembe, mint azt a forrást, amiből merítek, ahonnan elindultam, és ahova vissza is térek most mindig.
Befejezésül, mit üzensz a marosvásárhelyieknek, a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóinak?
Azt üzenem, hogy tekintsenek ki a világra, menjenek együtt a világgal, és közben igyák továbbra is a maros vizét.
Számvetés. Ha jól tudom, szép lassan 70 éves leszel.
Tévedek?
Nem.
Hogyan nézel vissza az elmúlt időszakra? Elégedett művész vagy?
Igen, én elégedett művész vagyok azért, mert megtanultam azt, hogy nem a világot esszük meg, hanem a világ esz meg minket, hogyha nem vigyázunk. Ezt most egy kicsit meg kell magyaráznom. Amikor az ember egészen fiatal, és az első szárnyait próbálgatja, az első szárnypróbálgatásait csinálja, és mondjuk hát elismerésre talál, akkor azt hiszi, hogy aha, hát akkor ez most már így menni fog, és én tulajdonképpen a legmagasabb csúcsokra eljutok. El is lehet jutni a legmagasabb csúcsokra, de viszont tulajdonképpen a küzdés, a csúcsra való eljutás keserve, hogy mondjam, idézőjelben, ez az, ami egy művész életét meghatározza, és ez az, amire érdemes visszapillantani. Tehát én, ha elgondolom azt, hogy hát elsősorban kezdjük azzal, hogy gyermekkoromban két vágányon hallottam szavalás, zongorázás, később a zongorázás, szólózás, aztán kamarazene, aztán dalkísérés. Szóval ezek, én úgy érzem, hogy ezek által az én életem teljes volt, és hát igen, örömmel nézhetek rá vissza.
Kihasználjuk az utolsó percet is, Péter. Pályakezdő zenészek, hogyan lehet megélni ma ebből a szakmából? Miként látod a pályakezdő zenészek, zeneszerzők világát és lehetőségét? Mit üzensz nekik?
A munka, az erőfeszítés, a hát konzekvens továbbhaladás, és mondjuk egy kicsit tervszerű továbbhaladás is, továbbra is borzasztó fontos. Tulajdonképpen ez az első, mert akármennyire is igaz az, hogy szerencse kell, hogy a megfelelő emberekkel, megfelelő mecénásokkal kell megfelelő időben találkozni. Ez mind rendben van, ez mind igaz. De ezek mind nem érvényesek akkor, hogyha az, amit az ember nyújt, az nem tényleg olyan érvényű, hogy az, hogy mecénás azt mondja például, hogy igen, ennek értelme van ezt terjeszteni. Tehát az elsősorban lényeg az, hogy könyörtelenül a minőségért harcolni. Amit magát az érvényesülési lehetőségeket illeti. Hát itt is hogy van egy kegyetlen dolog, mondjuk az, hogy a maga a verseny, tehát a kompetíció, az mint minden vonalon a zeneművészet, az előadó művészetben is érvényesül. Tehát elsősorban vannak a nemzetközi versenyek, amelyekre indulni kell, ahol egy díjat nyerni jó, és kapukat nyit meg, és a másik pedig egész röviden az, amit Herbert von Karajan vezetett tulajdonképpen be, aki az életének a munkásságának nagy részét már rögzítette médiákra. Ma egy fiatal művésznek óriási esély az, hogyha sikerül berobbannia egy neves lemezgyártó céghez, szerződést kötnie vele, és akkor ez a cég a CD-kkel és a DVD-k és a médiákkal, amiket vele produkál, tulajdonképpen beharangozza őt a koncertterembe. Tehát verseny, lemezgyártó cég, ez mind fontos, de ehhez mind az kell, hogy az, amit nyújt az ember, az minőség legyen.
Egy percben még egy kérdés. Mi a hitvallásod?
A hitvallásom az, hogy hittel élni, és hittel dolgozni, és úgy meghalni, hogy az ember örömmel, és hát elégtételre tudja visszatekinteni, de úgy élni.
SMS érkezett. Sok erőt és egészséget kívánok a művész úrnak, és nagyon-nagyon örülök, hogy megismerhettem őt. Bece Krisztina, köszönjük szépen Krisztinának az SMS-t.
Én is köszönöm Krisztinának, Arany János versenyen ismerkedtünk meg. Köszönöm, kedves Krisztina, hogy írtál.
Hölgyeim és uraim, ennyi fér ért sajnos csak a ma esti digitális világba. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ma esti meghívottunk Grossman Péter, világhírű zongoraművész, közismert dalkísérő és technikus kollégám Romeo Butilka nevében is. Az es gondolata helyett ma Péter fog szavalni nekünk, kihasználjuk az alkalmat, alig várjuk, hogy verset mondjál, szavalj nekünk. Mit fogsz elmondani nekünk?
Elmondom Arany Jánosnak a hittel kapcsolatos versét, címe Fiamnak. Hála Isten, este van megint, mával is fogyott a földikén. Bent magányos árva gyertyaég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren, fetve ágyod puha melegen? Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok, örökül hát nem sokat hagyok, legfőjebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet, ártatlan szívet tavasz kertjében, a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, törni és remélni megtanít, s néki, még a sír rá nem lehel, mindig törni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor, éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd ha játszótársaid közül munka hiel, úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán. Balzsamul a hit malasztja legyen az elrejtett néma könnyeken. Majd ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület váll a hord, megtiporván az erényt, az észt, míg a vétek irítségre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És a felnővén tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s a bölcsőd s koporsót közti őr századoknak szolgált mezsgyéül, lejj vigasztalást a szent igében, bujdosunk e földi téreken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és e föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód e csókom légyen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.
Péter, én azt hiszem, hogy ezt az adást nem fejezhetjük be egy zongorajáték nélkül, egy további zongorajáték nélkül. Megkérhetünk arra, hogy még valamit az a hallgatóknak játsszál?
Eljátszom akkor gyorsan, gyors tempójú darab, Schumann D-dur novellettjét, opusz 21, numero 2.
Így legyen, én közben elköszönök, tisztelt hallgatók, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámosszán, és hallgassák a következőkben is a Székelyföld hangját. Az elmúlt órában Grossman Pétert és Nagybodó Tibort, a digitális világ szerkesztőjét hallották. További tartalmas rádiózást kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A digitális világot támogatja a Székelyudvarhelyi Hangaüzlet, elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója. A fejlesztések miatt termékeik soha nem lesznek elavultak. A Hangaüzlet mecenatúrája jóvoltából ön is a digitális világ műsorára hangolódhat, és velünk hetente feltöltődhet.